Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Kiállítás.
Budapest 150. születésnapi alkalmából új időszaki kiállítást látogathatunk az Óbudai Múzeumban, amely 28 a kerületben egykor élő írónak az otthonhoz való viszonyát mutatja be. Láthatjuk, hogy mit jelentett többek között Csukás Istvánnak, Eszterházinak, Krúdinak, Kassák Lajosnak, Széchy Margitnak és sok más írónak a harmadik kerület, hogyan inspirálta az alkotásukat. A Közös Otthon, Saját Érzés, Óbudai Írók, Írók Óbudán című kiállítás témája a jórészt vadregényes, múlt illatú Óbuda, meg a rövidebb, hosszabb ideig itt élt és a kerület utcái, terei, fái, parkjai, arcai és hangulatai által ihletet kapott költők és írók viszonya, ami legalább olyan sokféle, mint ahányan óbudaiak voltak az elmúlt 150 évben. A magyar irodalom és Óbuda története iránt érdeklődők számára igazán érdekes összefoglalást nyújt a múzeum tárlata, ami szórakoztatva ismeretterjesztésnek tökéletes. A fotókat, a leírásokat és a kiállított tárgyakat videók, interaktív felületek és street art művészek alkotásai színesítik. A kiállított teret 5 tematikus egységre osztották fel. A beköltözők a felnőtt fejjel Óbudára költözött és életük végéig ott is maradt szerzőket ismerteti. Az átutazók azok, akik számára Óbuda csak egy állomás volt az életükben, bár meghatározó erővel bíró állomás. Az otthonra találók azok az írók, akik bár szinte véletlenül kerültek a kerületbe, és az eredeti terveik szerint mentek is volna tovább, végül megszerették és inkább maradtak gyökere tereszteni. A gyermekkori érzelmek és emlékek fejezet alkotói részben olyanok, akik itt születtek és cseperedtek fel, és bár később elköltöztek, műveikben sosem bírtak elszakadni Óbudától. De ebbe a csoportba kerültek azok a szerzők is, akiknek hányattatott és nehéz sors jutott, emiatt nem voltak szép gyermekkori emlékei, míg nem Óbudára költözve kaptak a kerülettől valamiféle érzelmi pótlékot. A sors és kötődés csoport tagjai pedig azok az óbudai szerzők, akik soha nem mentek el a kerületből, ők a legnagyobb lokálpatrióták és nem csak irodalmi értelemben. A kiállítás leglátványosabb részei a hátra maradt használati tárgyak, mint Kassák Lajos festőkellékei és horgászfelszerelése, Hollós Korvin Lajos cigarettatárcája, töltőtolla, vagy Gelléri Andor Endre fényképezőgépe karórája és távcsöve. Külön említést érdemelnek a kiállítás egyes pontjain elhelyezett színes ajtók, amelyek jól néznek ki önmagukban is, de érdemes szélesre tárni mindet, mert mögöttük kifejező, a témákra reflektáló falfestéseket találunk napjaink legmenőbb street art művészeitől. A kiállítás január 26-áig látogatható az Óbudai Múzeumban.
Koncert.
Északi zeneszerzők világába invitálja az érdeklődőket a Zenei Maraton 2024 a MÜPA-ban, Grieg Nielsen és Sibelius darabjaival a MÜPA két előadó termében 2024. február 4-én. A társszervező budapesti fesztiválzenekart ezúttal a finn Anna Maria Helsing vezényli. A jövő februári maraton a skandináv mesterek, különösen a norvég Edvard Grieg, a dán Carl Nielsen és a finn Jean Sibelius előtt tiszteleg. Hozzáteszik, hogy a Zord fenséges tájairól és természeti kincseiről ismert Észak-Európa a zenében is különleges jelenség. A késő romantikus északi komponisták pedig szülőföldjük szépségeit, néphagyományaikat, ősi hiedelem világukat is beemelték a műveikbe. A fellépők a hagyományoknak megfelelően a magyar szimfonikus zenekarok válogatott képviselői, de a hazai előadók mellett nemzetközi sztár fellépője is lesz a maratonnak, a svéd Mia Persson dalestjén ritkábban hallott északi zeneszerzők dalai is felcsendülnek, a világhírű szopránt Magnus Svensson kíséri zongorán áll a közleményben. A fesztivál zenekar muzsikusai szimfonikus és kamara formációban is fellépnek a napprogramjában, Sibelius első szimfóniáját ezúttal a finn Anna Maria Helsing vezényletével adják elő. Az elmúlt 15 évben Bachtól Brahmson és Bartókon át Bernsteinig számos kiemelkedő komponista volt a Zenei Maraton főszereplője. Beethoven kétszer is sorra került, sőt, arra is volt már példa, hogy a program két zeneszerző Ravel és Debussy műveiből merített.
Kiállítás.
Önerejű képek címmel grafikai életművéből összeállított kiállítással tiszteleg a kortárs magyar képzőművészet egyik legnevesebb alakja, Keserű Ilona előtt, a Magyar Nemzeti Galéria. Az MNG grafikai kabinetjében megtekinthető kiállítás Keserű Ilona munkásságának egy kevésbé kirakatban lévő aspektusából, a grafikai életműből ad retrospektív áttekintést, mondta el a megnyitón a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. Bán László kiemelte, a válogatás apropóját a művész születésének 90. évfordulója adja. Keserű Ilona egy 1969-es tárlatának megnyitóján Ottlug Géza mondott beszédet, rámutatva, hogy az igazán nagy művészet négy dologról, az igazságról, a bátorságról, a tisztaságról és a rendről beszél. Ez mind igaz Keserű Ilonára, akinek pályafutásából egy nagy, egyeti, autonóm és egyetemesen érvényes művészet bontakozott ki, hangsúlyozta. Heszki Orsolya, az MNG grafikai gyűjteményének vezetője elmondta, a művésszel együttműködésben kialakított tárlat több olyan munkát is bemutat, amely most szerepel először kiállításon. A grafikai munkásságból a csomópontokat kiválasztó válogatás szépen vezet végig a pályakezdés világot, környezetet megfigyelő és megragadó figurális rajzaitól a látásmód intuitív, belső érzéseket megjelenítő szín- és jelfestészetéig, közölte. A pálya elejének figurális rajzain végig követhető a vonal fejlődése. A Martin Ferencnél töltött tanuló évektől kezdve a bulgáriai nyári benyomásokon keresztül az első olaszországi út élményéig. Majd megjelennek az absztrakció felé tett lépések, a sírkő motívum feltűnése és beépülése, végül az ezt követő, a színhez kapcsolódó kísérletek eredményei egészen a legutóbbi idők, legutóbbi ötleteig, méltatta a válogatást. A tárlat ajánlója emlékeztet, Keserű Ilona munkássága nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is elismert és megbecsült. A Nemzeti Galéria kiállítása, Keserű Ilona 7 évtizeden átívelő, eddig kevésbé tárgyalt grafikai munkásságát ismerteti, olyan ikonikus sokszorosított eljárással és egyedi rajztechnikával készült darabjainak bemutatásával, mint a korai tanulmányok, külföldön készült tusrajzok, a 60-as évek végén született balatonudvari sírkő motívumos művek, az úgynevezett utóképek a 80-as, 90-es évekből, vagy a lény színugrások napjainkból. A Csizmadia Krisztina kurátor által rendezett kiállításon a művész budapesti műterméből válogatott 64 mű látható egészen 2024. január 28-áig.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Karácsonyi készülődés vegán módra. Ilyen tájt érdemes sok lencsét, sütőtököt, káposztát, céklát és egyéb gyökérzöldségeket fogyasztani. Készítsünk belőle korhelylevest, rakott egy tál ételeket és töltött káposztát. Minimális főzni tudással bármelyik ételt lehet vegán alapanyagokból variálni. Lencse pörkölt hús helyett. A saját komfortunkhoz mérten álljunk neki, mondjuk nem szerencsés rögtön gluténmentes desszertekkel kezdeni, ahhoz már kell némi rutin. Általános szabály, hogy vegánul sütni-főzni időhatékony és energiatakarékos. Ezek nem elhanyagolható szempontok manapság. Valamiért elterjedt, hogy a vegán elkészítési módok bonyolítják a folyamatot, pedig épp ellenkezőleg. Rengeteg időt tudunk megtakarítani vele. Ráadásul hozzájárulunk a fenntartható jövőhöz, segítve a globális élővilág túlélését. Lehet ennél ünnepibb gondolatot találni?
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az évszázad bankrablását 1972. márciusában hajtották végre New Yorkban. Alig fél óra kellett hozzá, hogy a két férfi átpakolja a pénzt egy málhazsákba, majd kisétáljon az épületből. Sofőrjük egy pillanatra lehúzódott, a rablók beszálltak, és elindultak a több mint 3,5 millió dolláros zsákmánnyal. Az egyik bankrablót még aznap elkapták a rendőrök, 21 évre börtönbe került. A sofőr másnap önként jelentkezett, 8 évet ült, a harmadik férfi pedig eltűnt, ahogy a pénz is. Amerikába és a francia borvidékre is elviszi az olvasóit Bánovics Attila krimie, az Espagne bankrabló, ám a történet Magyarországról indul. A szerzővel készült egyik interjúban azt olvastam, fontos volt számára, hogy a főszereplője, aki ugye itt egy bűnöző, mindenképpen okos legyen. Vajon miért, és miért viszi vissza karaktereit a távoli múltba, a 60-as évek Magyarországára?
Azért, mert engem érdekel, én szeretem az ilyen a múlt sötét titkait feltáró nyomozós sztorikat. Szerettem volna olyan könyvet írni, amit én is szeretnék olvasni. Engem az érdekel, hogy valami történik a múltban, nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, és akkor megpróbáljuk kideríteni, kinyomozni, feltárni ezeket az esetleges összefüggéseket. Ilyen módon be lehet mutatni valakit gyakorlatilag a fiatal korától kezdve, meg azt a kérdést is felveti legalábbis bennem, hogy valaki, aki egyébként nem néz ki bűnözőnek, vagy nem olyan életet él, nem úgy indul az életben, hogy az lesz, aztán mégiscsak az lesz. Ez egyfajta kettősség, hogy akkor ő most egy rossz ember, vagy jó ember, ez végig kíséri az ő történetét ebben a könyvben, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Hogyan nézzünk ő rá?
Fontos, hogy bemutasd ezt a fiút, aki elindul, vagy őket ketten, akik elindulnak az ország határon át.
Ugye, mivel bankrablóról van szó, természetesen van egy bankrablás ebben a történetben, amely 1972-ben történik, és ez a két szereplő, vagy hát az egyikük a főszereplő, ő az espanyol bankrabló, ők az 1960-as években indulnak el Magyarországról, úgy döntenek, hogy nem akarnak a szocializmusban élni, és neki indulnak a vasfüggönynek nyugat felé, és hát ezek értelmiségi emberek, tehát egyetemet végzett emberek. Picikét rímel egyébként szerintem a mai korra, ma is nagyon sokan neki indulnak, persze ma már nincsen vasfüggöny, szóval ma már ez nagyon könnyű.
Te is Ausztriában dolgozol.
Mert én magam is ebbe a kategóriába tartozom pontosan, hogy akkoriban ez egy kicsikét más volt. És ez a része egyébként a történetnek szerintem egy elég izgalmas rész, amikor ők neki indulnak ennek a vasfüggönynek. Nagyon sokat kutattam utána, meg szerencsém volt, hogy annak idején újságíróként jártam is ezen a területen, ami nem sokat változott. Tehát maga a műszaki zár, az már természetesen nincs meg, de a természet része, tehát az erdő az olyan most is, mint amilyen akkor volt, vagy lehetett. Szóval ők egy jobb élet reményében elindulnak nyugatnak. Aztán, ahogy az lenni szokott, egy csomó véletlen esetlegesség történik az életükben, amelyre ők reagálnak, és végül ott kötnek ki, hogy bankrabló lesz belőlük, alig 6 évvel azután, hogy kikerülnek nyugatra. És amivel kezdtük a beszélgetést, tehát hogy ezek okos emberek, tehát hogy itt egy okos bűnözőről van szó, ez engem egyébként azért érdekelt, mert újságíróként nagyon sok bűnüggyel foglalkoztam, és az alapvető tapasztalatom az volt, hogy a bűnözők túlnyomó többsége az nem okos. És ez engem érdekelt, hogy csinálná valaki, aki tényleg okos, aki képes több lépésre előre is gondolkodni, és hogy aztán hogyan működik az a való életben, úgy idézőjelben a való életben, persze nyilván ez egy elképzelt történet, hogy mi van akkor, amikor történik egy csomó olyan minden, amire ennek ellenére nem számít. Hát olyas valaki, aki több lépésre is képes előre gondolkodni, és mégsem az történik, amit ő kitalált magának, hanem valami teljesen más.
Mondod, hogy 6 évvel a határátlépés vagy a szökésük után rabolnak bankot, de hát volt egy fölívelő korszakok. Szóval ők sikeres vállalkozók lettek, ezt még szerintem elmondhatjuk, és mentségükre legyen, fölépítettek valamit külföldön, a viszonyokat nem ismerve, csak ugye volt egy kis adó probléma. Tehát, hogy ha okosak, akkor tulajdonképpen jól menedzselhették volna az életüket.
Így van, de ez ilyen szempontból egy tipikus magyar történet.
Igen.
Valakinek megvan az esze, a képessége ahhoz, hogy sikeres ember legyen, akár egy másik országban is, és aztán előjön ez a csináljuk meg okosba, idézőjelben mondom, vagy oldjuk meg okosba történet, és ők is ebbe esnek bele, ezekbe a kulturális különbségekbe. Tehát egy kicsit ilyen magyaros mentalitással állnak neki az élethez, amely egy darabig ideiglenesen sikerre viszi őket, de aztán elbuknak ebben, és valóban először, amikor megérkeznek ők végül is Amerikába, akkor ők sikeres vállalkozók lesznek egy darabig, de nem a játékszabályok szerint játszanak.
Az jutott eszembe, hogy lényegében ez egy menekülés sztoria.
Igen, az ő sztoria, tehát az espanyol bankrablónak a sztoria, az kicsit ilyen road movie. Valóban ez tökéletesen megfogta benne az egy szóban, hogy menekülés, amely aztán, hogy is mondjam, tükröződik is abban, amikor megpróbálják a nyomozók kinyomozni utólag, hogy mi történt ővel az életében. És ez is egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ő karakterét lássa az ember, tehát hogy ő egy pozitív hős, akit a rossz emberek üldöznek, és próbál elmenekülni, vagy egy negatív hős, aki folyamatosan átver mindenkit, és ezért muszáj neki menekülni. Tehát ezt a fajta karakterbeli feszültséget is megteremti, meg hát érdekessé teszi, olvasmányossá teszi a történetet, mert az mindig érdekes, hogyha valaki fut valami elől, és menti az életét, menti a mindenét. Ezt a történetet a könyv szerint ő maga meséli el, tehát az is egy kérdés, ami végig ott lebeg, hogy ő most őszintén mesél erről a történetről, vagy még mindig ebben az átverésben van benne.
Miért nő a nyomozód? Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen férfias sztori.
Nagyon rátapintottál a lényegére, mert a legelső változatában a könyvnek ez a nő, ez még férfi volt. Tehát végigértem az egészet, és aztán végig gondoltam, hogy túl sok a férfi ebben a történetben. Muszáj, hogy legyen benne. De ez nem ilyen szexista dolog, tehát nem ezért, mert egyszerűen szebb akkor, hogyha van benne nő. Arról nem beszélve, hogy ő a másik főszereplője, az eszpani bankrabló az egyik főszereplője történetnek, a nyomozó, aki megpróbálja kideríteni a vele kapcsolatos igazságot, ő a női főszereplő, és ez megint rengeteg lehetőséget ad. Nekik van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy csomó sztorit hoz aztán magával. Nagyon sokszor egyébként a karakterek hozzák a sztorit, tehát hogyha elképzelsz magadnak egy embert, annak bizonyos jellemvonásait, akkor elképzeled, hogy ő bizonyos szituációkban hogyan viselkedne, és ebből már jön a történet is.
Azt mondtad, hogy van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk ennek a nyomozónőnek, van egy kapcsolata a bankrablóval, és van a francia majdani könyvszerzővel is.
Igen, az egyik ugye egy nyomozásos kapcsolat, tehát nyomoz utána, de azért úgy nyomoz utána, hogy ők, ez a könyvből kiderül, ezzel nem árulok el titkot, hogy ők egyébként a magánéletből is ismerték egymást. A másik kapcsolat az pedig már ugye évtizedekkel később történik, amikor egy munkakapcsolatban van úgymond a könyv képzeletbeli írójával, és közöttük is van egy ilyen erőteljes kapcsolat. Tehát itt az alaptörténet az az, hogy a napjainkban van egy párizsi újságíró, aki felfedezi ezt a sztorit, hogy volt itt egyszer egy ilyen, hogy eszpani bankrabló, Dél-Franciaországban élt itt valaki, és ő megpróbálja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és ő írja ezt az egész történetet. Mindig ott lebeg a könyvben, hogy az, amit ott hallunk, látunk, olvasunk, az tényleg úgy történt-e meg, ahogy ezt a szereplők elmondják. Miközben egyébként mindenről van a könyv története szerint feljegyzés, hangfelvétel, gyakorlatilag szinte minden, amit az ember akar ahhoz, hogy kiderítse az igazságot, aközben mégis felmerül állandóan a kérdés, hogy akkor az tényleg úgy van-e.
100 kiló lopott pénz, 20 év és egy kisvárosi detektív. Bánovics Attilával beszélgettem az Eszpáni bankrabló című krimiéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.